A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Régen énekeltük már a 74. Zsoltárt, amit tanultunk a nyáron. Énekeljük el az első két versét, és a 17-től végig. A 74. Zsoltár első és második versét, és a 17. versétől végig. Miért vetsz minket így el, Úristen? Imádkozzunk. Istenünk, a magunk kicsi körében is rémülten látjuk, hogy mennyire tele van ez a föld sötétséggel és csalárdsággal. Erőszak, hazugság, tolvajlás, önzés uralkodik. Köszönjük, hogy mi rejád nézhetünk, aki magad vagy a szeretet, a tisztaság, az igazság. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, aki magad vagy a világ világossága, és megígérted, hogy aki téged követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Köszönjük, hogy egy sötét világban is világosságban maradhatunk a te közeledben. Köszönjük, hogy a hazugság szellemiségétől körülölelve is az igazságban járhatnak a te gyermekeid. Könyörülj rajtunk, és ebben erősíts meg minket most is. Te ismered mindnyájunk gondolatait, terheit, fáradtságunkat. Tudod, hogy melyikünk hogyan érkezett meg most ide, és mi foglalkoztat még most is bennünket. Ajándékozz meg minket most igazi csenddel. És ajándékozz meg a te drága igéddel, ami válasz lehet sokféle kérdésünkre. Ajándékozz meg minket önmagaddal. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom. A példabeszédek könyve 24. részének 11. és 12. verseiből. Így hangzik ez az ige. Szabadítsd meg azokat, akik halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Ha azt mondanád, íme nem tudtuk ezt, nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti. És aki őrzi a te lelkedet, ő tudja. És kinek-kinek, az ő cselekedetei szerint fizet. Ha Isten éltet minket, 10 nap múlva kezdődik az őszi evangelizációs hetünk, és bevallom, hogy én most már minden szabad és nem szabad időmben ezzel vagyok tele. és amikor csak egy pillanat adódik az imádkozása, azért könyörgök, hogy Isten adja meg minden nap a tőle való igét, olyan igét, amire egyedül érvényes az ő ígérete, ami az ő szájából származik. Így hangzik tudnélik az Ézsaiás 55.11, hogy az az ige, amely az én számból származik, mondja Isten, nem tér hozzám üresen. Az nem üres beszéd, hanem megcselekszi, amit akarok, és célba érkezik ott, ahova küldtem. És arra gondoltam, hogy jó lenne, ha ez a mai este a mi közös készülésünké válhatna. Én nagyon remélem, hogy közösen készülünk erre a hétre. Nem csak úgy, hogy sokan igyekeznek arról a hétről az elhalasztható programokat elhalasztani, hanem úgy is, hogy komoly imádkozással, némelyek böjtöléssel, hívogatással együtt akarjuk azt, hogy sokan megismerjék Isten szeretetét és megváltozzék az életük ettől. Hiszen egy evangelizációs hét az soha nem annak a magánvállalkozása, aki estéről estére az igét hirdeti, hanem az egy gyülekezet hívőinek a közös szolgálata. Ezt tudatosítsuk magunkban, most még van valamennyi idő ahhoz, hogy ki is próbáljuk és gyakoroljuk is. Éppen ezért ennek az igének az alapján azt nézzük meg, hogy mi az evangelizációnak a célja, ki annak az alanya, és mik annak az eszközei. Ezekre is választ kapunk ebből a fölolvasott igéből. Mi az evangelizáció célja? Az, hogy emberek megmeneküljenek az örök haláltól, és elkezdjenek élni. Élni igazán már itt, ezen a földön, és élni a haláluk után is. Ez az evangelizáció célja. Nem nagyképű ez a megjelölés? Egyáltalán nem, mert Jézus Krisztus beszél erről, és ő az, aki így, ilyen világosan és ilyen élesen beszél róla. Ajánlom a testvéreknek, hogy a János evangélium a 5. részét, az egész hosszú fejezetet olvassuk el otthon, akár még ma este, vagy valamikor, amikor lesz egy csöndes negyed óránk, mert ebben Jézus részletesen kifejti az ezzel kapcsolatos gondolatait. Én most csak egyetlen verset, a 25-et olvasom belőle. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a szavát, és akik meghallják, élnek. Valószínűleg, akik olvastuk, mindjárt elgondolkoztunk már rajta, hogy mit érthet itt Jézus ezen, hogy a halottak. A halottak hallják az ő ige hirdetését, és akik meghallják, azok élnek. Nyilván nem a szó biológiai értelmében vett halottakról van itt szó, ez kiderül az előző, meg a következő versekből is. Jézus azt mondja, hogy az emberiséget két táborra lehet osztani. Vannak köztük halottak, és vannak, akik már élnek. Amikor megszületik egy újszülött, az a szó lelki értelmében halott. A halálra születik meg. Mert a bűn zsoldja halál. És mi mindnyájan bűnben fogantatunk és vétekben születünk. A halálra születünk meg, mert az élet forrása maga Isten, és amíg valakinek nincs kapcsolata az élet forrásával, addig annak nincs élete. Addig az Isten minősítése szerint halott. Néhány évtized kell ahhoz, hogy ez véglegessé váljék a számára, és pontosan ettől akar megmenteni minket Isten. Az evangélium, magyarul a jó hír, pontosan az, hogy meg lehet menekülni. A halottak feltámadhatnak. Nem kell elkárhoznia az embernek. Nem kell abban az állapotban maradnia, amire megszületett. Isten szerette ezt a világot, és az ő egyszülött fiát azért adta, hogy ez lehetővé váljék. Hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az örök élet, a teljes élet, amire Isten minket hív. És minden evangelizáció célja az, hogy ez a jó hír minél többekhez eljusson, hogy minél többen komolyan vehessék azt, és megmeneküljenek a haláltól. Csak azok menekülnek meg, akik Jézus Krisztusban hisznek. Erről Jézus itt hihetetlen élességgel beszél. És nekünk nagyon ügyelnünk kell arról, hogy ebben a világban, amelyik egyre inkább összemos sok mindent, össze nem tartozó dolgokat is, amelyikben egyre nagyobb a ködösítés, mi azt, amit Jézus fehéren, feketén, élesen fogalmaz, ugyanígy mondjuk tovább másoknak az irántuk való szeretetből. Nagyon sok olyan törekvés, amit hát elnagyoltan és kicsit pontatlanul a humanizmus, a pszichológizmus, nem a pszichológia, hanem a pszichológizmus, és az úgynevezett szinkretizmus címszavak alatt szoktunk emlegetni, erre törekszik, hogy egy kicsit, nem is kicsit, hanem ködösítsünk itt. Sértő az az emberre nézve, ha azt mondják, hogy olyan gonosz vagy, hogy így, ahogy megszülettél, elkárhozó. Azért van mi bennünk jó is. És akkor jön a ködösítés. És sértő azt állítani, hogy az ember, az állítólag valami miatt nagykorúvá vált ember tehetetlen lenne arra, hogy segítsen magán. Hát azért sok mindenre képes az ember. És diszkriminatív az mások számára, ha azt mondjuk, hogy egyedül Jézus Krisztus tud rajtunk segíteni. Ha mi igazán szeretjük a mi embertársainkat, akkor semmiben, de ebben a kérdésben semmi körülmények között nem ködösítünk. Itt olyan világosan kell fogalmazni, ahogy Jézus mondja, a halottak hallják az Isten fiának a szavát, és akik meghallják, azok élnek. És közvetlenül előtte mondja a 24. versben ezt, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életbe. Aki az ő beszédét hallja, és aki hisz ő benne, az átmegy a halálból az életbe. Egy másik birodalomnak a polgára lesz, egy nagy, jelentős határátlépés következik be az életében, új törvények között, új lehetőségekkel számolva, új célok felé igyekezhet. Az evangelizáció célja az, hogy minél többen átléphessék a halál és az élet közötti határt, és éljenek a szó igazi értelmében. Két kérdésre kell itt nekünk ma este nagyon őszintén válaszolnunk. Az egyik az, hogy mi átléptük-e már ezt a határt. Bizonyos vagy-e abban, hogy neked így, ahogy itt most ülsz, üdvösséged van. Ha innen hazafelé menet összeesel az utcán, és meghalsz, hova kerülsz? Ebben bizonyosaknak kell lennünk mindnyájunknak. Ha valaki bizonyos abban, hogy ő neki Jézusért, Isten kegyelméből üdvössége van, akkor meg kötelessége menteni másokat. Említettem egyszer évekkel ezelőtt, hogy egy németországi uszodában mit láttam kiírva, wer nicht rettet, tötet. Aki nem ment, az öl. És ez világos, ha arra gondolunk, hogy valaki fuldoklik, és ott ül egy jól úszó ember a parton, és nézi, vagy a medence szélén. Valószínűleg a legelvetemültebb is beugrik, és igyekszik segíteni. De ez lelkileg is így van. Aki nem menti azokat, akik még a halálban vannak, az öl. Az tudomásul veszi, hogy ők elvesznek. Holott minket Isten arra hívott, hogy mentsünk, az ő mentő szeretetével a mentő evangéliumot vigyük minél többekhez. Mert pontosan ez a tragédiája az emberiségnek, hogy miközben félelmesen illik rá a példabeszédek könyvének ez a megállapítása, hogy a megöletésre tántorognak, aközben erről tömegek nem is tudnak. Ennek a következményeit, kísérő jelenségeit érzik, szenvednek miatta, próbálják úgy, ahogy fájdalomcsillapítókkal enyhíteni, de hogy a bűneset óta az emberiség története egy nagy halálmenet, erről nem tudunk. Ez a dupla tragédia. Az, hogy ez megtörtént, ez az egyik, az, hogy sikerült az ördögnek ezt valahogy törölni a mi tudatunkból, ez a másik. Az evangelizáció célja, akár az utcasarkon egy hívő ember egy nem hívőnek mondja, akár egy templomban az evangélista a gyülekezetnek, a célja az, hogy erre ráébressze nagy szeretettel az embereket, és megmutassa a nyitott kaput. Jézus kereszthalála és föltámadása kinyitotta előttünk az élet kapuját. Te is bemehetsz rajta. Ez tehát a cél. És ki az alanya? Nehogy azt higgyük már, hogy mi. Hiszen itt szabadításról van szó, és szabadítani csak Isten tud. Itt ugyanaz van, és ez a mondat emberekhez szóló biztatás, hogy szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek. De hogyha ezt a gondolatot és gondolatkört a teljes szentírás gazdagságába helyezzük, akkor nyilvánvaló az, hogy szabadítani, halálból életre támasztani csak az Isten tud. És Isten az ő szabadító hatalmát Jézus Krisztusban küldte el erre a földre. Még Jézus meg sem született, amikor már azt a parancsot kapta nevelőapja József, hogy nevezd őt Jézusnak, vagyis szabadítónak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És amikor Jézus már végezte a szabadítás munkáját itt a földön, akkor ő maga, szintén a János evangéliumában, a 8. részben olvashatjuk, ezt mondta egyszer, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok vagytok. Nekünk nincsen másban szabadulásunk. Nem módszerek szabadítanak, nincsen egyedül üdvözítő prédikálási mód, és nem mi szabadítjuk meg egymást, egyedül Jézus Krisztus adhat szabadulást mindenkinek. Nagyon komolyan kell vennünk így egy evangelizációs hét előtt azt, amit Jézus így mondott, szintén a János 5-ben van, tessék ezt a fejezetet elolvasni. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Azért kell könyörögnünk, hogy ő legyen itt munkában. Ezt kell várnunk, és azután mindenért egyedül neki kell a dicsőséget adnunk, amit ő itt kimunkál majd közöttünk. Erről sem szabad elfeledkezni. Nagy felszabadulást jelent az, ha valaki ezt komolyan tudja hinni. Bevallom őszintén, hogy most olyan állapotban vagyok, hogy hol merem hinni, hol nem. Tudom én, hogy ezt hinni kell, és ez igaz, és hinni akarom, de amikor az ember erejét messze meghaladó feladatokra gondol, és magára néz, akkor megszólalnak a kételyek. Ezért kell nekünk a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére néznünk, a győzedelmes Jézus Krisztusra. Ő az, aki szabadulást adhat, ő munkálkodik ma is. Hogy történik ez? Valahogy úgy, mint az első filippi evangelizáción, amikor Európa földjén először hangzott a Krisztus keresztjéről szóló evangélium egy kis gyülekezetben. Filippiben, a városka szélén folyó partján ott volt néhány zsidó asszony, Pál apostol és a munkatársa, Pál prédikált, az Úr pedig megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál beszélt. Nem tudjuk, hányan lehettek. 5-en, 6-an, 8-an, 10-en, nem sokan. Ha 10-en lettek volna, 10 férfi, akkor már lett volna zsinagógájuk. Így nem volt. A folyópartján jöttek össze. Néhányan ott voltak, és az Úr egynek megnyitotta a szívét. És ettől Pál nem keseredett el, sőt, nagyon boldog volt. És látta azt, hogy hogyan valósul meg az ő szolgálatában is az, amit a Márk evangéliuma utolsó versében olvashatunk, hogy az apostolok kimenvén prédikálták az evangéliumot, maga pedig az Úr velük együtt munkálkodván megerősítette az igét jelekkel és csodákkal. Aki hirdeti az evangéliumot, az számíthat arra, hogy a dicsőséges föltámadott Krisztus vele együtt munkálkodván megerősíti az igét, és olyan csodák történnek, hogy hitetlen emberek hívővé változnak. Hogy tönkrement életek rendbe jönnek. Hogy a halálból életbe lépnek át. Okosok és kevésbé okosok, műveltek, nem műveltek, fiatalok, öregek, teljesen mindegy. Mindnyájunkon csak a szabadító Jézus segíthet, és segít. Ő mindez ideig munkálkodik, és miközben mi prédikálunk, bármelyikünk a magunk módján és helyén, ő megnyithatja a szívét valakinek. Ezt mi nem tudjuk. Szíveket megnyitni egyedül ő tud. Bocsánatot, feloldozást adni egyedül ő tud. Szabadítani egyedül ő tud. De szüksége van eszközökre, akik által eljut a jó hír másokhoz. És hogy milyen komolyan kell venni, hogy maga Jézus Krisztus az alanya az evangelizációnak, az evangélium hirdetésnek, az kiderül abból is, hogy amikor az apostolok bármikor beszámoltak a munkájukról és annak az eredményeiről, mindig úgy fogalmaztak, hogy halljátok meg, milyen nagy dolgokat cselekedett az Úr általunk. Az alany az Úr. Csak két ilyen mondatot olvasok, de a Cselekedetek könyvét szinte akárhol nyitjuk ki, találhatunk ilyet. Amikor az első missziói útról visszatért Pál Antiochiába, és ott a gyülekezet beszámoltatta őket, hogy mit csináltak. Amikor megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélték, milyen nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. És ugyanígy végződik a másik missziói út is, amikor a 21. rész 19. versében ezt olvassuk. Köszöntvén őket, elbeszélte egyenként, amiket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Véletlenül se téveszti el Pál, hogy ki a mondat alanya. Az Isten cselekedett. És nekünk erre szabad válnunk, ezért szabad alázatosan könyörögnünk, és ezért lehet majd dicsőítenünk Istent. Az alany tehát ő maga. És mik az eszközei az evangelizációnak? Tulajdonképpen ez kiderült már az előbb hallott Jézusi mondatból, a János 5.24-ből, amikor azt mondta, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki engem elküldött, nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. Isten eszköze az ő igéje, ami miközben hirdettetik, a Szentlélek hitet ébreszt hitetlen emberi szívekben. Mindannyiunknak így kezdődött a hívő élete. Hallgattuk, lehet, hogy több volt bennünk kezdetben az ellenkezés, mint a fogékonyság, a nyitottság, vagy valami egész más néztünk abban a helyiségben, ahol az hangzott, de egyszer csak kezdtünk odafigyelni, és eljött az a pillanat, hogy mivel a hit hallásból van, Isten szent lelke hitet teremtett a mi szívünkbe. Az ige és a Szentlélek, ez az evangelizációnak az eszköze. Olyan szépen fogalmazza ezt a Heidelbergi K.T. 54. kérdése, amelyik úgy hangzik, hogy mit hiszel az igaz keresztjén egyházról? Azt mondja, hogy hiszem azt, hogy Isten fia a világ kezdetétől annak végéig, az egész emberi nemzetségből igéje és szent lelke által magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Azt oltalmazza és megőrzi, és mivel a személyes hitvallás hozzáteszi még, hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Igéje és szent lelke által. Semmi más eszköz nem kell. De az olyan ige legyen, ami az ő szájából származik. Ezt segítség elkérni a testvérek erre a hétre. Tudunk azonban a Szentírásból még mást is az eszközökről. Vannak az evangelizációnak, az Istenhez hívogatásnak lelki eszközei, vannak személyi és tárgyi eszközök is. A lelki, az ige és a Szentlélek. Ez a legfontosabb. De szüksége van Istennek olyan emberekre, akiken keresztül munkálkodhat, hívogathat. Kellenek engedelmes közvetítők. Pál apostol a maga vas logikájával az elején kezdi el a gondolatmenetet, amikor a római levél 10. részében fölteszi a kérdést, hogy hát egyáltalán hogy jutnak emberek hitre. Pogányok, bálványimádók között dolgozunk, és ezekből teljesen megváltozott életű üdvösséget nyert. Istent megismert emberek lesznek. Hogyan? Azzal kezdő, hogy segítségül hívják, mert aki az Úr nevét segítségül hívja, az üdvözül. De mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És mi módon hisznek abban, akiről nem is hallottak? És mi módon hallanának róla prédikáló nélkül? Kellenek emberi eszközök is. Aztán a többi Isten dolga, a csodát ő végzi el. Ahogy Babics írja a Jónás könyvében, te csak prédikál, Jónás, én cselekszem. A szó tiéd, a fegyver az enyém. A miénk ez a csak. Csak a jó hírt továbbadni. és közben várni azt, hogy ő cselekszik. De kellenek olyanok, akik tovább adják a jó hírt. Imádkozó, szolgáló emberek, akik tudják, hogy ez szentséget követel, és magukat megtisztítják, és megszentelik erre a szolgálatra, és ezt így végzik. Hadd kérdezzem meg, hogy lehet-e rátok számítani most az elkövetkező 2 hétben ebben a munkában. Ez munka. Ebbe el lehet fáradni. Aki ilyen komolyan imádkozik, tusakodva imádkozik. És annak a tárgyi feltételekről is tudnia kell, mert erre időt kell szánni. Az időt valahonnan máshonnan kell elvenni. Valamit emiatt el kell hagyni. És itt minden tárgy használható. Szükség van arra, hogy tudomásukra hozzuk másoknak, hogy hol lehet hallani erről a jó hírről. Hívogatni kell, levelet írni. Olvastam valahol, hogy egy evangelizáció előtt 2 presbiter beszélgetett, és azt kérdezte egyik a másiktól, remélem, ebben a hónapban lesz a legmagasabb telefonszámlád. És kérdezte, hogy miért pont ebben a hónapban lenne. Hát mert azt hittem, hogy te hívogatni fogsz az evangelizációra. Remélem, hogy magasabb lesz a telefonszámlánk, mint máskor, és emiatt lesz magasabb. De ez csak egy példa. A tárgyi feltételek között szükség lesz autókra is, szükség lesz odafigyelésre, törődésre, önmagunkról való megfeledkezésre és a másokhoz való odafordulásra, és így tovább engedjük, hogy mindaz, amink van, amit Istentől kaptunk, most hadd kerüljön ilyen értelembe is az ő kezébe, és használhassa el is. Nagyon fontos látnunk, testvérek, hogy ez a munka az, amikor az örökké valóságnak dolgozunk. Olyan sok minden, amit nagy fáradtsággal, töredelemmel létrehozunk, egy pillanat alatt semmivé válik. Itt az örökké valóságnak dolgozhatunk. Halhatatlan emberi lelkeket üdvösségre segíteni. Azért is tettem föl magamnak is a kérdést a legelején, hogy nem nagy képű ez a célkitűzés, hogy embereket a halálból életre menteni. De hát nem mi találtuk ki, ezt Jézus mondja, hogy ez lehetséges, és ez mindannyiunk feladata, akik már megmenekültünk. Előbb mentsd meg magadat, engedd, hogy Jézus téged megszabadítson, aztán engedd, hogy használjon másoknak a szabadításában. És ha mindezt megtesszük, akkor még mindig az érvényes, amit a Lukács 17:10-ben így olvasunk, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak ami kötelességünk volt, azt végeztük el. A dicsőség pedig legyen egyedül az övé. Olyan megdöbbentő volt számomra, amikor elolvastam a 74. Zsoltárt ma délután, hogy mennyire a mi korunkra is illik az, hogy nő a sötétség és a csalárdság uralkodik, és mennyire találó ez, hogy a halálba tántorognak tömegek, az örök halálba, úgyhogy ráadásul nem is gondolnak rá, és amikor ez nyilvánvalóvá lesz a számukra, már nem tudnak változtatni a helyzetükön. Micsoda kiváltság az részünkre, hogy most, amíg sokaknak lehetséges ettől megmenekülni, mondhatjuk ezt másoknak is. Arra gondoltam, hogy Budapesten 2 millió ember él, ebből körülbelül 400 000 református, többségük névlegesen, papírforma szerint csak, és Budapest 50 református gyülekezetében egy vasárnap átlagosan 6-7 000 ember fordul meg. A 400 000-ből is csak 6-7 000. És ki tudja, hányan élnek közülük valóban, úgy, ahogy azt itt Jézus mondja, hogy aki ő benne hisz, és meghallja, amit ő mond, az él. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a halálból embereket életre hívjunk. Vannak mindenféle felmérések, statisztikák, egy ilyet olvastam a múlt héten. Úgy számítják, hogy Franciaországban 1000 emberből átlagosan 1 nevezhető igazán hívő, hitvalló keresztjénnek. Ausztriában 1200-ból 1. Magyarországon nem tudom, hogy ez hogyan áll. De van egy ilyen számítás is, hogy 5 hívőből átlagosan 1 az, aki dolgozik is, aki szolgáló hívő, aki viszi az örömhírt, az evangéliumot a halottakhoz, hogy akik meghallják, azok éljenek. Vajon ez az 1 leszünk-e mi? Jó lenne, hogyha tényleg őszintén elmondanánk Istennek, hogy Uram, én most odaszánom magamat neked ilyen értelemben is. És vezesd a gondolataimat, és indíts a te lelkeddel álhatatos imádságra, és taníts meg engem, hogy mit tehetek most azért, hogy minél többen a halálból az életre jussanak. Éppen ezért gondoltam azt, hogy jó lenne, ha a szokástól eltérően most néhány percig, nem csak egy percig csendben maradnánk, és néhány olyan fontos ima témát szeretnék megemlíteni, amiért mindnyájan imádkoznánk. Mindnyájan csak úgy tudunk imádkozni, hogyha magunkban, tehát nem hangosan imádkozunk, úgyhogy ezt a formát válasszuk most. Csendesedjünk el, és így álljunk oda a mi Urunk elé. Magasztaljuk és dicsőítsük Istent mindenek előtt, az ő szeretetéért, teremtő hatalmáért, újjáteremtő irgalmáért, a keresztért, Jézus Krisztus áldozatáért, mindazért, amit eddig cselekedett velünk, akár ezen a nyáron, a korábbi évek evangelizációiért, mindenek előtt magasztaljuk most őt. Valljuk meg bűnbánattal Istennek, hogy nagyon sokszor restek vagyunk, közönösek mások üdvösségét illetően. Sokszor mi is csak hallgatni akarjuk az evangéliumot. Valljuk meg bűnbánattal mindazt, amit ő bűnné tesz az életünkben. Könyörgünk azért, hogy adjon Isten olyan igét az evangelizációs hét minden napjára, ami az ő szájából származik, és hogy ezt tisztán hirdettessék egész idő alatt. Könyörgünk azért, hogy maga Jézus Krisztus munkálkodjék úgy, ahogy ő azt kijelentette, igéje és szent lelke által, és árassza ki ránk az ő szent lelkét. Könyörgünk azokért, akik készülnek hallgatni az igét. Könyörgünk azokért, akik most még nem is tudják, hogy itt lesznek majd. Könyörgünk azokért, akiket szeretnénk hívni, vagy már hívtunk. Hadd legyen itt mindenki, akivel Isten most akar valami újat kezdeni, és ő hárítson el minden akadályt az útból. Tőle kérjük el a külső kereteket is, hogy zavartalan körülmények között mehessen végbe ez a hét. Ő adjon megfelelő időjárást, ne legyen áramszünet, adjon egészséget, fizikai erőt minden szolgálónak. Merjük elkérni tőle ezeket is. Könyörgünk azért, hogy formálja Isten úgy a mi gyülekezetünket, hogy be tudjunk fogadni szeretettel mindenkit, aki őt keresi. Mindenféle előítélet és egyéb nélkül. És tovább tudjuk segíteni azokat, akik elindulnak a hitben. És szolgálatba állhassanak azok, akik neki szolgálni akarnak. És könyörgünk így együtt egy idős házaspárért, ahol mindketten egyszerre lettek most súlyos betegek és súlyos műtét, után van az egyikük, könyörögjünk értük és a szeretteikért, akik annyira aggódnak most. És végül könyörögjünk a gyülekezet gyermekeiért, sokan közülük a múlt héten vagy ezen a héten voltak életük első hittanóráján. Hadd legyen egész évben minden hittanóra evangelizációvá, és könyörögjünk a vasárnap induló első éves konfirmációi tanfolyamért, és mindazokért, akik a gyerekek, fiatalok között szolgálnak itt a gyülekezetben. Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, mert te mindez ideig munkálkodsz. Magasztalunk azért, mert a te szavadnak ma is olyan ereje van, mint amikor emberi testben itt jártál a földön. Áldunk téged szent lelked újjáteremtő hatalmáért. Köszönjük, hogy tőled kérhetjük el ennek az evangelizációs hétnek minden üzenetét. Hozzád könyöröghetünk áldásért, és egyedül tőled várunk mindent. Kérünk, hogy adjál nekünk többet, mint amit kérni és elgondolni tudunk. Dicsőítünk téged mindazért, amit eddig elvégeztél az életünkben és ebben a gyülekezetben. És kérünk, hogy folytasd a te munkádat kegyelmesen és hatalmasan. És hallgass meg a mi most elmondott sok-sok imádságunkat is, jobban, mint ahogy azt mi hinni és elgondolni tudjuk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen.